Az ember nagyon buta tud lenni, ez az igazság, mikor ide megérkeztem, azon töprengtem, hogy miért állnak sorba a nők a WC előtt, a férfiak pedig nem. A nőknek többször kell pisilni, hogy mi van? Aztán rájöttem arra most, mikor körülnéztem, hogy sokkal több a nő, mint a férfi, hát ezért. De ilyen hülye az ember, hogy elcsodálkozik, hogy is van ez. Na most ez egy olyan téma, amit én nem szeretek, őszintén megmondom, ez a férfi-női összehasonlítás, meg egybevetés. Ugyanis hát mióta tudjuk, azóta a férfiak és nők élnek a Földön, nem csak emberek között, hanem állatok között is, és még mindig rágódunk rajta, hogy mi van, férfiak, nők, hogy van ez az egész dolog. Az egész dolog ugyanis sehogy sincsen, mert nem tudjuk ezt tisztázni, és nem tudjuk megnyugtatóan valamilyen módon elintézni ezt a férfinő kérdést. Egy biztos, hogy állandóan napirenden van, nagyon hosszú idő óta, és ami állandóan napirenden van, az ugye megoldatlan. Hát ezért van napirenden állandóan. És a dolog is úgy is van, hogy amiről állandóan beszélnek, ott valami hiány van, nem? Szóval például megértük valamennyien azt, mikor nem jelent meg újság Magyarországon a szabadság szó nélkül. Szabadság, szabad nép, szabad föld, szabad száj, sorolhatnám órák hosszat. Mi hiányzott? Hát a szabadság. Hát ezért aztán mindenki szabadságról beszélt. Mert mindenki arról beszél mindig, ahol hiányt érez, ahol valami nem stimmel. Ha a férfi-női viszonyokat még egy kicsit halasztom, akkor ma Magyarországon például mindenki a demokráciáról beszél, nincs egy olyan parlamenti felszólalás, amelynek integráns része ne lenne, hogy demokráciában élünk. Hol van a baj? Hol a hiány? Hát itt. Hát nyilvánvalóan azért kell folyton mondani a demokráciát, mert ez egy borzasztóan fontos dolog demokratikus társadalomban élni, mint egy társaságban, ahogy én szoktam mondani 20-szor, és most elmondom 40-szer is, egy pasas folyton a szexuális sikereivel dicsekszik, akkor tessék 20 perc után már nyugodtan az én kontomra megkérdezni, hogy mióta impotens. Hát nyilvánvaló, hát arról fog beszélni, ami hiányzik az életéből. Nyilvánvalóan. És mi is arról beszélünk, ami hiányzik, vagyis a férfi-női kapcsolatok tájékán szeretet. Hát el nem múlhat egy fél óra, hogy ne a szeretetről beszéljünk. Nagyon fontos. Nagyon fontos. Valóban nagyon fontos. És azért nagyon fontos, mert hiányzik. Mert nincs. Mert nincs. Vagyis ez egy vágyfantázia, hogy mi szeretjük egymást, férfiak és nők. A dolog érzelmi részéről van most szó, a szerelemről van szó. Nem arról, hogy jó együtt lenni, vagy jó a szexus, vagy ilyesmi. És azért aztán mindig a szeretetről beszélünk, mert az hiányzik. A Bibliában van két teremtés történet, tudva lévőleg. Az egyik teremtés történetben Isten a saját képére teremti az embert, férfivé és nővé teremti őket. Slussz. Nincs tovább. Vagyis annyit mond el, hogy a Isten mentes a kétneműségtől, mert önmaga kétnemű. Férfi és nő is, és ez a két nem, ez tulajdonképpen ugyanaz, nincs probléma. Na, de van egy második teremtés történet is, figyelmesen megnézik, ami teljesen más. Mert például ebben az első teremtés történetben a embert a végén teremti. Isten. Tehát végig megy tulajdonképpen a fejlődési soron. A második teremtés történetben elsőnek teremti az embert, és oda mutatja neki az utánuk következő teremtményeket, például az állatokat, növényeket, és amilyen nevet az ember ad ezeknek a jelenségeknek, az lesz a nevük. Teljesen fordított folyamat. Igen, nem csak kiderül, hogy ebben a második teremtés történetben nincs nő. Ez egy nagy kérdés, hogy miért nincs nő? Nem férfivé és nővé teremti őket, hanem van ez az Ádám fiú, és ez egyedül van. És azt mondja az Úr egy idő után, hogy nem jó az embernek egyedül. Kéne még valaki hozzá, ugye? És utána az ember nem fogad el semmilyen más teremtményt társául, például állatokat, így kerül sor a műtétre, hogy elaltatja, kiveszi az egyik bordáját, és abból formálja a nőt, az ember társául. Most már ketten vannak. Na most a kérdés az, hogy itt már egy nagy különbséget mond el a teremtés. Ugyanis az ember anyagból van, földből. Földből. És ebbe a földből gyúrt emberformába lelket lehel az Isten. Ezért van az, hogy például ezek ilyen ősi vallásokban, mint például a zsidóság, mikor eltemetnek valakit, akkor utána kiáltják a Prédikátor könyvének egy mondatát, kétszer ismételve, amely így szól, hogy ki ófor átó, vagy ófor tósúv, mert porból vagy te, és visszatérsz a porhoz. Ez a férfi. De miből van a nő? A nő nem porból van, hanem emberből. Ez egy nagyon nagy különbség, hogy valakit az élettelen anyagból gyúr össze az Isten, és lelket lehel belé, vagy egy élő embernek egy részét varázsolja másik emberré. Ez egy nagyon nagy különbség, hogy a férfiak agyagból, porból, földből vannak, a nők emberből vannak. És minden későbbi pszichés különbség, hát nagyon levezethető ebből, hogy honnét jön, az élettelen anyagból jön, vagy az élő anyagból jön. Úgy néz ki történetileg, hogy elindul egy örök küzdelem. Az élő anyagból származó nők és az élettelen anyagból származó férfiak között. Tessék megnézni, hogy mindig küzdelemről van szó. Vagyis magyarán megmondva, az élettelen anyagból származó férfiak félnek a nőktől, akik az élő anyagból kerültek elő és alkottattak meg. Félnek. Vagyis ha kitettenek menni mondjuk az állatkertbe, akkor föl lehet tenni a kérdést, hogy a páva miért van szabadon, és a párduc miért van ketrecbe. Hát mert a párducszól fél, tehát bezárja. Biztonsági okokból. A pávát nem. Most ha végignézzük a két nemnek, a férfi és női nemnek a fejlődés történetét, akkor ezt a küzdelmet fogják látni. Hogy mindig igyekeztek a férfiak a nőket bezárni, korlátozni, nem engedni uralomhoz semmilyen vonatkozásban, se politikailag, se gazdaságilag, se öröklésileg, se a családban. Családfő az mindig férfi, ugye? És így tovább, és így tovább. Féltek tőlük. Ennek ugye a legeklatánsabb példája például a hárem. Hát, hogy becsukták őket. Akkor érezte magát biztonságban a férfi nem, mondjuk így, Ha a nők be vannak zárva egy hárembe, akkor jó. Akkor jó. Vagyis nem meglátni a félelmet, a maszkulin félelmet a feminin erőtől, hát az nagy vakság, hogy ez végig húzódik az egész történeten, az emberiség egész történetén. Aztán még ideológiailag meg is támasztják, és miközben reszket a félelemtől, és bezárja a nőket mindenféle hát jogi, meg egyéb korlátok közé, még a mellét is veri, hogy mi vagyunk az erősebben. Tényleg? Tényleg? Tetszett már látni influenzás nőt és influenzás férfit? Csuda erőse. Csuda erőse. Én már régen vinnyogok az ágyamba tejáért, mikor az ugyanolyan lázas és influenzás feleségem takarít meg bevásárol. Tovább is élnek? Jobban bírják ugye az élet terheléseit a nők. Mi ez a hülyeség, hogy az erősebb nem? Izomerőről volna itt szó? Az kevés. Ez nagyon kevés. Itt lelki erőkről van szó, tartásról van szó. Kenterbe verik a nők a férfiakat. Na most ez a félelem végig húzódik az egész emberi történelmen. Szóval, hogyha ember azt látja, hogy a férfi-női kapcsolatok, most egy kicsit eltekintek a szextől, ami a vágy, a megkívánás, hanem most tényleg a dolog érzelmi részét nézem, a szeretetet, vagy a félelmet, hát akkor a félelem tűnik szembe. A félelem tűnik szembe. Papucs férfi van, papucs nő nincs. Miért? Miért? Miért, hogy egy együttélés során általában a férfiak kerülnek negatív helyzetbe a nőkkel szemben? Most ezt még folytathatnám. Különböző oldalról megvilágítva, és nem véletlen, hogy elindultak ezek az emancipációs mozgalmak nők részéről, hogyha lehet, akkor nem megmaradni ebben a kiszolgáltatott, ebben az alárendelt helyzetben. Hogy ebben a mozgalomban torzulatok keletkeztek, vagyis nem az dominált, hogy ugyanolyan jogaink vannak az életben, mint a férfiaknak, hanem az, hogy ugyanolyanok vagyunk, mint a férfiak. Mert az utóbbi nem igaz. Hát hogy lenne ugyanolyan? Se biológiailag, se szervezetileg, se hormonálisan, se érzelmileg, se intellektuálisan nem ugyanolyan. És ezért van az, hogy némely férfiú, például én, hátra hököl, mikor azt látom, hogy a boxmeccsen hatalmasokat sújtanak egymás keblére a nők. Ugyanúgy, mint a férfiak. Boxolnak? Boxolok én is. Most nem akarom ezt folytatni, de ez teljesen világos, ez egy torzulat. Ez egy torzulat, amely a különbséget tagadja férfi és nő között. És ha a különbséget tagadja, akkor az egészet tagadja. Tehát nem jogokról van már régen szó, hanem arról, hogy ugyanolyanok vagyunk. Nincs különbség. Nincs különbség. Ezért nagyon nagy árat fizetnek a nők is és a férfiak, ezért a nivellációért, hogy ugyanolyanok vagyunk. Nincsenek előjogok, nincs udvariasság, szóval semmi nincsen, hát mi másik ember, véletlenül férfi, véletlenül nő, véletlenül van fütyülője, véletlenül nincs neki, és aztán még mi van? Hát ugyanaz. Úgyhogy ez nagyon eltorzult, ez a probléma, én azt hiszem társadalmilag, és rengeteg sok hazug konvenció fedi ezt a témát. Nekem van egy sokszor idézett ismerősöm, egy japán orvos, aki mindig azt mondja, hogy egy szavatokat nem hiszem el. Mert nem hiszek egy olyan kultúrának, mondja, amelyik az élet leglényegesebb kérdéseiben csak konvencionális hazugságokat tud mondani. Melyek ezek? Szerinte az agresszivitás, a szexus és a halál. Így csak konvencionális marhaságokat tudtok mondani. Semmi lényegeset, semmi igazat, és azért nem hiszek nektek, az egész kultúrátoknak nem hiszek, mondja ez a derék japán. Visszamennék az első teremtésig, biblikus alapon. Vagyis embert teremtett Isten, férfivé és nővé teremtette őket saját képére. Ki ez a férfi, és ki ez a nő? A férfi neve köztudott, Ádámnak hívják, Ádámó, a földből való. De ki a nő? A nőt pedig úgy hívták, hogy Lilit. És ez a Lilit el van hazudva a Bibliában, a legendákban, a misztériumokban. Nincs Lilit, Éva van. Igen, ám csak, hogy Éva a második nő a teremtésben, nem az első. Vagyis, ha megnézik az ősi teremtés legendákat, ott egy férfi és egy nő reprezentálja az Istent, Ádám, Ádámó és Lilit. Na most a Lilit és az Ádám között a mítosz szerint nagyon hamar fölgyúl egy konfliktus, mindegyik az elsőbséget magának követeli. Vagyis azt mondja Lilit, hogy én ugyanolyan teremtménye vagyok az Istennek, mint te. Semmiféle elsőbséged nincs velem szemben. Ne akar te fölém kerülni, se a szexusban ne akar fölém kerülni, se a családban ne akar fölém kerülni, se a világi és vallásos életben ne akar fölém kerülni. Mi egyformák vagyunk, és egyenjogúak. Vagyis tulajdonképpen kezdettől fogva elindul egy emancipációs harc. Lilit nem fogadja el a második helyet a teremtésben. És annyira nem fogadja el, hogy akárcsak Ádám, ő is tudja Isten valódi nevét. Na most ez egy nagyon nagy dolog, egy persze megállók. Isten valódi neve a legenda szerint 36 hangból áll, de senki se tudja, hogy melyik ez a 36 hang, és milyen sorrendben vannak. Azt mondja a legenda, hogy az emberiség történelme során két lény tudta Isten valódi nevét, az egyiket úgy hívták, hogy Mózes, a másikat úgy hívták, hogy Jézus. És aki Isten valódi nevét tudja, annak rendelkezésére áll az Isten hatalma. Ha kell, halottakat tud föltámasztani, tengert tud ketté választani. Tehát mindent tud, ami az Isten ereje. Rendelkezésére áll. Ez az oka annak, hogy tegyek egy kis kitérőt, hogy a biblikus figurák soha nem mondják meg a nevüket. Soha. Tehát már a nagy megbízáskor, az égő csipkebokorra gondolok, ugye Mózes azt kérdezi Istentől, hogy hát ki vagy? Ha mit mondjak, ha visszatérek Egyiptomba a zsidóknak? Ki küldött engem? Mondd meg a neved. Nem mondja meg. Máig se tudjuk, hanem azt mondja, amit úgy fordít a Károli Gáspár is, még nagyon sokan, hogy vagyok, aki vagyok. Az egyetlen létező vagyok, igazán létező, végső létező a világon, amely héberül úgy hangzik, hogy Jehje, Asher Jehje, ezt mondja az Isten Mózesnek. Vagyok, aki vagyok. A létezés a lényegem. Na most ezzel aztán nagy bajba kerültek az emberek, persze ezzel az ön definícióval, mert híres biblia magyarázók, például Rashi középkorból, beleakad abba, hogy a héber nyelv ugyanolyan ebből a szempontból, mint a magyar, azaz a perfektummal a múltat fejezi ki, de az imperfektum nyelvtanilag lehet jövő és lehet jelen. Egyaránt. Hova mész, Péter? Kérdezik tőlem. Moziba megyek. Ez azt jelenti, hogy most, a jelenben moziba megyek. Hova mész majd szombaton? Moziba megyek. Ugyanez a moziba megyek a jövőt is kifejezi. Tehát az, hogy jihje, aser jihje, vagyok, aki vagyok, úgy is fordítható, hogy leszek, aki leszek. Az leszek, akit ti formáltok belőlem. Vagyis a jövőbe vetíti magát az Isten. Az leszek, akit csináltok belőlem. És ebből fakad az, amit a Biblia sokszor mond, hogy megszentelődik az ember Istenben, és az Isten emberben. Visszatérve, ez a Lilit, ez nem hajlandó még egy szintre se kerülni az Ádámmal, hanem azt mondja, hogy én egy ugyanolyan minőség vagyok, mint te, adott esetben magasabb rendű, adott esetben egyenlő, de semmiféle fölényed velem szembe nem lehet. Ez egészen a szexusig terjedt különben, a legenda szerint. Vannak ilyen vulgáris legendák, hogy például a Lilit vadul tiltakozik a szexben, hogy ő legyen alul, vagy még vadabbul tiltakozik a hátulról való közösülés ellen. Ez az oka például annak, hogy a középkorban halálos ítéleteket hoztak ezzel az indokolással, ugyanis a középkori inkvizíciónak voltak ilyen leselkedő emberei, akik belestek a reddőnyökön, figyelték az emberek szexuális életét, és akkor születtek halálos ítéletek ezzel az indokolással, hogy coitus atergo per more et mode canium. Hátulról való közösülés a kutyák erkölcse és szokása szerint, ezért kivégzés járt. Ez ennek az ősi averziónak, Lilith-féle averziónak az utóhatása az emberi kultúrában. Na most, miután a Lilith itt rakoncátlankodott a saját női szerepe ellen, végül is nem tudott más csinálni, mint hogy kimondta az Isten nevét. Ez egy nagyon nagy dolog. Ez egy nagyon nagy dolog. Én az előbb hoztam példát arra, hogy a vagyok, aki vagyok. De ugyanez van, Jákob egész éjszaka tusakodik a Jabbók folyó partján valakivel. Máig se tudjuk, hogy kivel. És mikor reggeledik, azt mondja az illető, hogy eresz el, itt van a hajnal. És a Jákob azt mondja, hogy akkor ereszlek el, ha megmondod, hogy ki vagy. Kivel verekszem én reggel óta? És nem mondja meg, hanem helyette kificamítja a Jákob csípőjét, aki ettől kezdve sánta, szent sántaságba szenved. Nem tudják, kivel verekedett. Van, aki azt mondja, Istennel, angyallal, van, aki azt mondja, hogy a saját magában lévő sötétséggel birkózott a Jákob, de ettől kezdve hívják őt Izraelnak, tehát kap egy szent nevet. De nem mondja meg, hogy ki az illető, akivel egész éjszaka verekedett. Ennek egy egyszerű oka van, most még egyszer megismétlem, ha tudom a nevét egy szellemi lénynek, akkor a hatalma rám száll. Ha tudom, hogy hogy hívják valóságban azt az angyalt, azt a sátánt, akkor annak az ereje és a hatalma rendelkezésemre áll. Ezért nem mondják meg soha. Ezért nem mondják meg soha. Na most Lilith kimondja az Isten nevét, ezért Isten hatalma rendelkezésére áll, és elhagyja a földet. Isten erejével elhagyja a földet, és a továbbiakban ködös a sorsa. Egy biztos, hogy van. Kettő a legenda szerint biztos, hogy minden női rossz indulat, minden női gonoszság, minden női hatalom a férfiak felett Lilittől származik. Egyes legendák azt is mondják, hogy Lilit később Szemájélnak, a fő sátánnak, a sátánok vezérének a felesége lett. De hogy a világba való hatása negatív, és a női komisság, a női hatalom a férfiak felett, ez Lilittől származik, nem Évától. És ekkor van az, hogy jön a második teremtés történet, és miután az Ádám vinnyog, hogy egyedül maradt, akkor van ez a borda műtét, és azt mondja az Isten, a tessék, itt van neked, ez már test a testedből, ez nem egyenrangú hatalom veled, itt az Éva. Most aztán a legenda nagyon bonyolultá válik, tehát egyes legendák szerint a kígyó az Lilit. Vagyis Lilit csábítja el Évát a negatívum felé, és egyáltalán minden női piszokság, gonoszság az Lilittől származik, nem Évától. Tehát Éva lesz a jó principium, a gyengéd, a szerető, akit folyton reklamálunk, és akinek a jóságos tevékenységébe a férfi-női kapcsolatokban mindig belepiszkol a Lilit, aki gyönyörű, aki szép, és aki hatalmas a maga szellemi erejével. Tehát a valódi küzdelem az emberiség történetében a férfiak és Lilit között zajlik. Ebbe Éva jelentéktelen tulajdonképpen. Ő csak jó. Ő csak megpróbál rendes lenni, megpróbálja a gyerekeit nevelni, de az igazi nagy feminin gonoszság az Lilit. Ő a feminin sátán, a női sátán. A történet továbbfűzésének a kézenfekvő módja az, hogy a Lilit gyönyörű. Nagyon szép. Ő egy sötét szépség, egy fekete szépség, egy sátáni szépség, ha lehet így mondani. Vagyis az, hogy a nőiség, a szexus összekapcsolódott az emberi kultúrában a szépséggel. Vagyis, hogy egy szexuális vonzódás fogalma összekapcsolódott egy esztétikai fogalommal, hogy szép. Ez már egy liliti rontás az európai kultúrában, vagy a keleti kultúrában is. Az nem véletlen, én nem akarok belemenni, hogy miért kötözték rá a lábukat, miért csonkolták a nőket, stb. De biztos, hogy ezt a teljes szépségükben ragyogó nőiséget az ősi keleti kultúrák rontani próbálták a férfiak javára. Na most, igaz ez vagy nem igaz? Ez egy nagyon nagy kérdés. Nekem meggyőződésem, hogy ez az elsztárosodó női kultusz, szóval, hogy a sztár esztétikailag gyönyörű, ez erotikusan nem igaz. Ez erotikusan nem igaz. Nem igaz, hogy ezek a sztárok, ezek szexuálisan és erotikusan olyan rendkívül vonzók lennének. Tehát az a légkör, ami egy ilyen megcsinált sztárt körülvesz, azon rajta van a liliti rontás, az nem erotikus, az inkább frigid, inkább hideg, egy hideg szépség. És mindig változik is, hogy milyen, mert ugye afrikai ősi kultúrákban olyan kövérek és dagadtak a szépek, mint annak a rendje. Aztán jött olyan, hogy teljesen soványak, deszkák, Aztán jött olyan, hogy megint nagyon teltnek kell lenni, az igazán szép nőnek. Milyen is nek kell lenni? Tudjuk ezt? És mindig vannak ilyen sztárolt formák, külsődleges formák, amelyek hatalmas üzletet jelentenek, de egyben azt is jelentik, hogy a erotika, a szexuális vonzás elüzletiesedett a mi kultúránkban. Az egy biznisz. Valakiből szép nőt csinálni, sztárt csinálni, de erotikusan nulla. Erotikusan nulla. Szóval, hogyha az embereknek ilyen sztárok jutnának partnerül, ha majdnem kihal az emberiség, nem csábító szexuálisan, hideg, megcsinált, nem természetes. Úgyhogy itt van egy, tulajdonképpen egy infantilis elem, hogy kamasz korában az ember azt hiszi, hogy szépnek kell lenni ahhoz, valamilyen éppen aktuálisan érvényes, esztétikai igény szempontjából, szépnek kell ahhoz lenni, hogy erotikusan vonzó legyen. Belehal a kamasz, hogy szép legyen. A frizurájába, a pattanásaiba, a saját megjelenésébe, hogy mi mindent tesz annak érdekében. Nem ettől vonzó valaki erotikusan, nem az esztétikumtól vonzó. Hogy mitől vonzó, azt nem tudom. De embereknek van erotikus sugárzása, ezt lehet tapasztalni, ami teljesen független a esztétikai mértékektől, hogy mekkora a füle, vagy a keble, vagy a hasa, vagy a feneke, mindig ezzel van baj. De a szexuális vonzás nem ettől van. Ezen nem segít semmi kozmetika, semmiféle műtét. Ez valami egészen más, egy embernek az erotikus vonzása. Ezt esetleg meg lehet figyelni ugyanis, hogy vannak emberek, férfiak és nők, akiknek van egy erotikus légkörük, és arra az emberek reagálnak. Függetlenül attól, hogy kopasz-e vagy, haja van-e, eláll-e a füle, vagy nem áll-e a füle, pocia van-e, vagy keblei nagyok-e, vagy kicsik. Mindegyik lehet erotikusan, rendkívüli mértékben vonzó. Na most én azt gondolom, hogy a mai társadalomnak egyik baja, hogy fölcserélte az erotikát az esztétikával. Tehát egy esztétikai mértéket állított férfiak és nők elé, hogy ilyennek kell lenned ahhoz, hogy szexuálisan, erotikusan vonzó legyél. És ez nem igaz. Ez nem igaz. És ennek nagyon erősen dőlnek be az emberek, nagyon erősen, és kötik az egyik rosszabb kapcsolatot a másik után, mert a lényegre figyelés helyett, hogy milyen az valódi erotikus sugárzása egy embernek, ezekre a külsőségekre kezdenek figyelni, és miután ez a legnagyobb üzletek egyike a világon, teljesen deformálja a szexuális érdeklődést is. A sztárkultusz. Hasonlítasz-e a Greta Garbohoz, vagy 50 év múlva hasonlítasz-e, mit tudom én, melyik telt sztárhoz, és így tovább. És ahhoz akarok hasonlítani, nem saját magamhoz. Szóval ez az idegen elem megjelenése a férfi-női kapcsolatokban, ez rettenetes sok mindent tesz tönkre. Például tönkreteszi az idő előre haladásának a vállalását. Rengeteg ember, ezt most mint pszichológus is mondom, kínlódik azáltal, hogy öregszik. Mert ha öregszik, akkor csúnyul. Ha csúnya lesz, akkor kevésbé lesz erotikus. Nem fog tetszeni, se nőknek, se férfiaknak. Tehát kialakul egy irtózatos üzletet jelentő küzdelem, az öregedés ellen. nem akarok megöregedni, nem akarok megcsúnyulni. Na de igaz ez? Egy öreg ember nem lehet szép, egy idős ember nem lehet vonzó. Érdemes, hogy mondjam, az élettel szembeszállni, az öregedéssel szembeszállni. És azt gondolom, hogy annak érdemes csak, aki a fiatalságát elrontotta. Kihagyta a helyzeteket. Kihagyta azokat a dolgokat, amelyek fiatalon, teljesen természetesen jártak volna neki. És meg is hozták volna az eredményt. És akkor idősen akarja pótolni. És teljesen hamis szerepeket vesz fel. Bakfist játszik, holott 60 éves felé közeledik. Fesfiú akar lenni, holott már a derek a fáj, ha kiegyenesedik. Szóval nem vállalja önmagát, nem vállalja az időt, vagyis nem vállalja az emberi életet. Én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb rontás, amit a modern kultúra az emberiségen csinált, hogy nem hagyja, hogy vállalja önmagát, hogy fiatalon fiatal legyen, mert fiatalon erkölcsösnek kell lenni és tisztességesnek. Nem hagyja, hogy öregen fáradt legyen, mert öregen fitnek kell lenni, és kalandokat kell keresni, és alkotónak kell lenni. Egyáltalán nem hagyja, hogy az emberi sors, amely mégiscsak fiatalság és érettkor és öregedés fázisain keresztül megy, ez érvényesüljön, hanem hamis szerepekre kényszeríti az embereket, hozzáteszem, hogy nem csak hamis szerepekre, de eleve kudarcra ítélt szerepekre, mert ez a dolog nem megy. Nem lehet öregen fiatalnak lenni, nem lehet fiatalon öregnek lenni. Egyik visszataszítóbb, mint a másik. Szóval azt gondolom, hogy itt a rontás abban van, vádolóan mutatva talán Lilitre, vagy bárkire, hogy kizökkenti az embert a természetes élet folyamatából, és művi, mechanikus eszközöknek az áldozatává teszi. És ez a kultúrának az egyik legnagyobb rontása a modern kultúrának. Talán van egy vonzása a keletnek, hogy a kelet még mindig vállalja az öregséget. Keleten még mindig tiszteletet kelt egy ősz szakál, egy ősz haj, már csak azért is, mert mi mindent kellett átélnie ahhoz, hogy éljen az ősz szakállával, és ne pusztuljon el különböző történelmi és egyéb kalandok és marhaságok között. Szóval én azt gondolom, hogy a legfontosabb teendőnk lenne a világon szeretni saját magunkat. De ez a lényeg, szeretni a saját öregségünket is, a saját fiatalságunkat, saját alkotóerőnket, és jó szívvel elfogadni, hogy ezek a dolgok mulandók a világban. Én nekem az érzésem, hogy a buddhizmus lényege az elfogadás. Hogy ilyen vagyok, ilyen voltam, ilyen leszek. Igen, ámen, nem kell lázadozni, mert egy költő Magyarországon, aki egyik versében azt mondja, hogy úgy végzi a versét, hogy Istenem ad, hogy ne ítéljek, mit tudom én honnét ered, micsoda mélységből a vétek, az enyém és a másoké, az egyes és a népeké. Istenem ad, hogy ne bíráljak erényt, hibát és tévedést. egy összhangnak lássak. A dolgok olyan bonyolultak, de végül végis mindenek elhalkulnak és kisimulnak, és lábaidhoz együtt hullnak. Mi olyan együgyűn ítélünk, és a dolgok olyan bonyolultak. Végül ne legyen más, mint egy csöndes igen, vagy nem, de egyre inkább csak igen. Szelíd lepke, mely a lelked kejhére ül, ámen, igen, és a gonosztól van minden ezen felül. Köszönöm szépen a figyelmüket! Thank you.